Az Úr legyen veletek! Evangélium Szent János könyvéből. Abban az időben Jézus ezt mondta Nikodémusnak. Ahogy Mózes felemelte a kígyót a pusztában, úgy fogják felemelni az emberfiát is, hogy aki hisz benne, el ne vesszen, hanem örökké éljen. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta oda, hogy aki benne hisz, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Isten nem azért küldte a fiát a világba, hogy elítélje a világot, hanem hogy általa üdvözüljön a világ. Aki hisz benne, az nem esik ítélet alá, de aki nem hisz, az már ítéletet vont magára, mert nem hitt Isten egyszülött fiában. Az ítélet ez. A világosság a világba jött, de az emberek jobban szerették a sötétséget, mint a világosságot. Mert tetteik gonoszak voltak. Mert mindenki, aki gonoszat tesz, gyűlöli a világosságot, és nem megy a világosságra, nehogy napvilágra kerüljenek tettei. Aki azonban az igazságot cselekszi, a világosságra megy, hadd nyilvánuljanak ki tettei, hogy Isten szerint cselekedte azokat. Ezek az evangélium igéi. A szentmise elején azzal kezdtem, hogy a mai vasárnap, Nagybőjt negyedik vasárnapja, letáre vasárnap, mert hogy a mise kezdőéneke így hangzik magyarul, örvendez Isten népe, gyűjjetek össze mind akiknek kedves az Úr ügye. Szívből örüljetek, akik azelőtt szomorkodtatok. Vigasztalódjatok meg, mint a gyermek megnyugszik anyja kebelén. És ez az örvendez Isten népe, ez a letáre latin kezdőének, és innen kapta ez a mai nap is az elnevezését. Örüljetek szüntelni az Úrban, mondja Pál apostol, és valóban az örvendezés vasárnapja van, tehát ezen a vasárnapon megengedett az is, hogy rózsaszín miseruhát húzzunk, ezzel is kifejezve az örömöd, mert rózsaszín az örömnek a színe. De miért is van okunk örülni? Hiszen azt mondjuk, hogy éppen most szűntek meg a nyilvános szentmisék a főegyházmegyében, más egyházmegyékben is sok helyütt. Egyre nő az esetszám, pandémia van mindenfelé, bezártságban kell lennünk valamelyest, korlátozódnak a kapcsolataink, és úgy tűnik, hogy a körülmények egyáltalán nem adnak okot arra, hogy örüljünk. Ugyanakkor az a fajta öröm, amire Isten hív bennünket, az teljesen független a környezettől, teljesen független attól, hogy mi van körülöttünk. Az egy olyan belső béke, olyan belső derű, amit az Isten kapcsolatból tudunk meríteni. És akkor itt merül fel a kérdés, hogy ha valakiben nincsen meg ez a belső derű, akkor mi az, ami nem stimmel? Mert hogy Isten az örömre hívott bennünket, Jézus maga is azt mondja, hogy azt akarom, hogy örömötök teljes legyen. Ha valakiben nincs ez a belső öröm keresztényként, hanem úgy gondolja, hogy a keresztény élet igenis nehéz, parancsokat kell megtartani, kötelességeink vannak, elköteleződtünk, akárcsak vasárnapról vasárnapra a szentmisére, a napi imára, hogy szeretni kell még az ellenséged is, ezt senki nem mondta, hogy könnyű, de mégis, hogyha hiányzik belőle ez a belső derű, akkor valami nem stimmel. Mi az, ami nem stimmel? Ez pedig a helyes Istenkép kérdése. Hogy vajon olyannak ismerem az Istent, amilyen ő valójában. Nyilván bárki mondta, hogy honnan tudom én, hogy milyen az Isten, hiszen Isten soha nem fogjuk teljes mértékben felfogni, soha nem tudjuk teljes mértékben megismerni, mert ha már teljes mértékben megismerhetnénk Istent, akkor mi nagyobbak lennénk nála, ez pedig paradoxon. Isten mégis nagyon sok mindent kinyilatkoztatott magából nekünk, éppen Jézus Krisztus által. És a mai evangéliumban nagyon szép Isten képet kapunk, az öreg János írja le az első század végén az evangéliumában, hogy hogyan is van az Isten-ember kapcsolata, hogy miért is jött Jézus, és akkor innentől kezdve talán kicsit segíti a mi Isten képünk javulását is. Mert sokszor úgy gondoljuk, hogy az Isten próbák elé állít bennünket, hogy hányszor hallom, főleg idősektől, hogy miért ver engem az Isten. És hát erre szoktam azt mondani, hogy a jó Istennek jobb dolga is van annál, mint hogy magát verje. Nem azért szeret bennünket, mert hogy verni akar, meg élvezni azt, hogyha nekünk nehéz a sorsunk. Sőt, sorsközösséget vállalt velünk. Legyünk őszinték, a mai evangéliumban, János 3. fejezetében olvastuk ezt, elmondja azt, hogy Isten úgy szerette a világot, hogy egyszülött fiát adta oda érte, hogy aki hisz benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Utána folytatja, hogy nem azért küldte Isten a világba a fiút, hogy elítélje a világot. És gondoljuk Isten helyébe, hogyha azt látja, hogy hát itt a világon nem mennek jól a dolgok. Elhatalmasodott a bűn, a sátán uralkodik, mindenki azt csinál, amit akar, senki rá se hederít, hogy van-e teremtő, vagy nincs, hogy Istennek parancsai vannak, és azt meg kéne tartani. Hát legyünk őszinték, Istennek ennyiből állna az egész világot elpusztítani, és nem lehetünk gondja ezzel, hogy most mit csinálnak az emberek. Sokkal könnyebb lenne. Ugye mi is, ahelyett, hogy elkezdenénk a szúnyoggal beszélgetni, hogy most légy szíves, inkább ne szúrj meg, hát egyszerűen lecsapjuk. Ez a mi megoldásunk, lehet, hogy nem is lehetne beszélni a szúnyognak a szívére, hogy mégse szúrjon meg, mert őt ez élteti, hogyha éppen a vérünket szívja. De Isten úgy van velünk, hogy azt mondja, hogy én tudom, hogy te tudsz jobbat is. Tudom, hogy te többre vagy képes, és téged az élet szentségre hívtalak meg, és ezért, ha nem megy egyedül, akkor alászállok a mennyből, és megmutatom, hogyan kell ezt csinálni. És itt jön az, amikor már is helyreáll az Isten képünk, és soha ne felejtsük el ezt az egy mondatot, ami igazából lehet, hogy elég is lett volna, ha csak ezt írják le az evangéliumok. Hogy Isten úgy szerette a világot, hogy egyszülött fiát adta oda érte. Hogy aki hisz benne, el ne veszem, örök élete legyen. Nem tudom, ti hogy vagytok vele, én nagyon kevés igehelynek tudom a pontos számát. Ezt megjegyeztem egy életre, ez a János 3.16. Ha más nem, ezt jegyezzük meg. János 3.16, ha csak ez felütött bármikor, ha kétséged van Isten szeretete felől, akkor olvasd el ezt a János 3.16-ot, és akkor megyünk szóval, hogy jaj, de jó, akkor Jézus mégsem azt mondja, hogy na jövök és megdorgálom, hogy mit is tett ez az ember. Talán furcsa is ettől kezdve az Istenhez való viszonyulásunk, mert hogy, ahogy olvastuk a Szent Leckében, hogy ugye az ember az evangéliumban volt, hogyha ha jót teszek, akkor a nyilvánosságra megyek, hogy bárki lássa. Nyilván az olyan tetteket, amiket nem szeretnék, hogy mások lássanak, azt inkább szégyeljük, ezeket hívjuk bűnnek. És erre van egy sötét kis szoba, vagy egy sötét kis gyóntatószék, ahol le lehet tenni, senkinek semmi köze hozzá, az Isten a papján keresztül megadja a feloldozást, és eltörli ezeket a bűnöket. Hát ott sem azt mondja, hogy na most jó, hogy itt vagy, most legalább megkapodod a büntetésedet érte. Talán furcsa is lenne, hogyha az orvos elől titkolnánk el, hogy milyen tüneteink vannak. Vagy ha elviszik az autót az autószervizbe, akkor is azt mondjuk, hogy nincs is semmi baj az autónak. Hát azért visszük oda, hogy megjavítsák. Vagy hogyha valaki elmegy egy nyelvtanárhoz, és ott nem mondaná el, hogy éppen mit kellene inkább gyakorolni. Vagy ha valaki valamilyen sportot űz, akkor az edzővel nem beszélné meg, hogy hát ebben még kicsit fejlődnöm kell, hanem azt mondja, hogy minden rendben van. Hát ez egy torz kép, mert hogy ő azért van ott, hogy segítsen. Azért, hogy jobbá tegye az életemet. Azért, hogy könnyebb legyen. Minden segítőre szükségünk van, hiszen senki sem profi minden területen. Az Isten ott áll mellettünk, és azt mondja, hogy miben segíthetek. Ő látja a botlásainkat, hogy olyan jó helyzetben vagyunk, hogy nem kell neki elmondanunk külön, hogy látod, itt és itt ezeken a pontokon elbuktam. Vagy itt sebezhető vagyok, vagy itt vagyok jobban kísérthető. Mert ő nagyon is jól tudja. És előtte nem kell megjátszanunk, hogy mennyire jók vagyunk, mert nem azért jött, hogy elítéljen, hanem az, hogy mutasd meg, hogy mi a gond, hol tudok segíteni. Ugye egy kisgyerek, amikor elesik, akkor szalad oda a szüleihez, és mutatja a bibit a térdén, ami éppen ugye sebes lett, hogy hát igen, az kis sebhintőporral fertőtlenítsék és kötözzék be. Nem mondja azt, hogy minden rendben van, és közben csurog a vér a lábából, hanem igen, ez van. És a szülője nem azt fogja mondani, hogy hát még jól el is verlek, hogy ilyen béna voltál, hanem azt, hogy gyere, tisztogassuk ki, kötözzük, hogy minél hamarabb begyógyuljon ez a seb. A helyes Isten kép, ami örvendezésünknek az alapja. És ha Jézushoz így tudok menni, hogy tudom, hogy ő nem fog elítélni engem, hogy ő az én oldalamon áll, akkor egyszerűen boldog lesz az életem. Akkor tudom, hogy nem kell tökéletesnek lennem, nyilván törekedni kell rá. De Isten sosem azt nézi, hogy egész életedben mit tettél. Manapság divatos előhozni embereknek a régi-régi bűneit, hogy utólag derül ki, az mennyire kínos. De azért nézzük meg a nagy szentjeinket is, hogy nem azért lettek ők szentek, mert egész életükben azok voltak, már pole pozícióból indultak az életszentség útján, hanem hogy szentté váltak. Nagyon szeretem Szent Ágostont hozni példaként, aki egy csaló, hazug kavasz és fiatal ember volt, még gyereke is született, és aztán édesanyja imájára tért meg, 9 évig imádkozott érte Szent Mónika, és aztán lett egy nagy hatású püspök és egyházi író. Máig nagyon sokan merítenek az ő műveiből. Tehát Isten a perspektívánkat nézi. Nem az, hogy na most éppen hol tartunk, hanem az, hogy honnan, hova megyünk. Emlékszem annak idején, mikor morális tanultunk, akkor volt szó a halálos bűnökről, és ott mondta a Tuba Iván professzor, hogy ha valaki a fejlődésében, ugye objektíve elvileg halálos bűnkövet ember, mondjuk káromkodik, Isten szidja, de hogyha eddig naponta 20-szor szidja, és ma már csak 10-szer szidja, akkor már nem követel halálos bűnt, mert a folyamatában már javuló tendenciát mutat. Isten reménykedő szemmel néz téged is, meg engem is, és azt mondja, hogy igen, jó úton jársz. Tudom, hogy itt és itt még van mit tenned, de a jó tetteid, az imádságaid, azok mind-mind segítenek. És azt, hogy hidd, hogy az örök életet nem a te tetteid alapján nyered el, hanem azt Jézus Krisztus szerezte meg neked, és te csak azt kell, hogy tedd, hogy Jézushoz igazítsd az életedet. Ahogyan nem kiérdemeljük a mennyországot, hanem elfogadjuk és megköszönjük, és aztán hálából igyekszünk egyre jobbá lenni. Az Isten képbe ez is belefér, hogy ő ismer bennünket, és hogy ha netán kísértésünk támad arra, hogy Isten lehet, hogy mégse szeret, mégse törődik velem, lehet, hogy nem is akar üdvözíteni, és sok keresztény úgy gondolja, hogy hát egy ilyen 60% megfeleltet, csak a tisztító tűzbe jussak be, mert onnan már csak fölfelé lehet bukni. Hát ez egy téves Isten kép. Minket Isten a mennyországra teremtett, és hogyha efelől kétségünk lenne, akkor emlékezünk nagypéntekre, és a jobblatorral történt párbeszédre. Ez a jobblator, nem hiszem, hogy egy szép ívet futott volna be élete során, amikor fokozatosan egyre jobbá vált, hanem ő az életét rabló és gyilkos volt életében, és az élete utolsó órájában alázattal fordul Isten fiához, hogy emlékezz meg rólam, mikor országodba jössz. Mi van ebben a mondatban? Hogy elismeri Jézus Krisztust urának, hogy ő az egész világnak az ura, ő a világ mindenség királya, és hogy ő általa tudunk üdvözülni. Ő általa tudunk eljutni a boldog örök életre. És Jézus válasza nem az volt, hogy te beszélsz? Hát nézd már meg, hogy miket csináltál. Neked van még pofád idejönni elém, és azt mondod, hogy legyünk együtt a mennyben? Nem. Hanem azt ígéri, hogy még ma velem leszel a paradicsomban. Azért, mert elismeri őt. Azaz, hit benne. A hit által üdvözülünk, de ebből a hitből fakadnak aztán a tetteink. Az örvendezés vasárnapja van. Az Isten képünket kell az evangéliumhoz igazítani, és lehet, hogy sok minden befolyásolja azt, hogy milyennek gondoljuk el az Istent, de maradjon bennünk ez a János 3.16, nem azért jött, hogy elítélje, hanem hogy aki hisz benne, annak örök élete legyen. Jusson eszünkbe a jobblator szavai, hogy Uram, emlékezzél meg rólam. Az alázat és a hitnek a szavai ezek, és hiszem azt, hogy Isten előtt nem közömbös az, hogyha mi így kérjük őt. És ezért valóban mindig az örvendezésre, és hadd fejezem be azzal a kis történettel, amit szoktam mesélni. Amikor afrikai egyik ország püspökei mentek a pápához ad limina látogatásra, ugye szokás, hogy 7 évente elmennek a püspöki karok a Szentatyához, és ilyenkor nem csak a pápához mennek, hanem a különböző dikasztériumokat végigjárják, hiszen minden egyházi területnek van úgynevezett vatikáni hivatala a szerzeteseknek, a laikusoknak, a világiaknak, a papoknak, stb. És ezeket mind végigjárják ilyenkor a püspökök, és ott megnézik, hogy minden rendben van-e az adminisztrációval, minden úgy történik-e, ahogy azt központilag kérik. És egyszer történt ez, hogy hát semmi nem stimmelt az egyik dikasztériumnál, és az azt vezető bíboros hát mondja is, hogy hát ez és ez nem stimmel, hát ezt másképp kell csinálni, ezt jobban, tehát mindent elmondani, hogy hogy kell, és az afrikai püspök meg csak vigyorgott, csak nevetett. És nem értette a bíboros, hogy ne haragudjon, de ez se jó, semmi nem jó, akkor most minek örül? És csak annyit mondott az afrikai püspök, annak, hogy üres a sír. A lényeg, ezt sose felejtsük el, hogy Jézus feltámadt a halálból, és ez mindig okot ad az örömre, mert azt jelenti, hogy nekünk is örök, boldog élet a jussunk, hogyha Jézusban hiszünk, ha megbánjuk a bűneinket. A bűnbánat és a hit által üdvözülünk, és a tetteinkkel pedig ezt igazoljuk, hogy ezt már megtettük. Hát én kívánom, hogy a mai nap legyen valóban az örvendezés vasárnapja, akkor is, hogyha esik az eső, hogyha borús az ég, akkor is, hogyha a körülményeink látszólag azt mondják, hogy most nincsen okunk az örömre, mert az örömre mindig van okunk, a felhők fölött tudjuk, hogy mindig süt a nap, és hogyha Isten szeretetére gondolunk, az mindig örömmel kell, hogy betöltse a szívünket. Nem a tetteinket, a produktumunkat nézzük, mert akkor lehet, hogy elszomorodnánk, hogy mi mindig csak itt tartunk, már sokkal előrébb kéne tartanunk, de ha Istenre tekintünk, az éppen elég, mert ő így szeret bennünket, ahogy vagyunk, és örök élettel vár, és ez mindig okot ad az örömre.